Folytatjuk a beszélgetést Hama Zsolt karmesterrel, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatójával. 9 bérletet hirdettek a következő évadra. Ez ugye több, mint ami most ebben az évadban volt. Ez még több koncertet is jelent, vagy csak más tagolást?
Picit több, de nem annyival több, amennyi így első hallásra tűnik, mert hiszen van olyan konstrukciónk, ahol 2 bérlet összekapcsolódik, és tulajdonképpen mi ott másfél programot játszunk el. Tehát a Vigadó bérletünk, amely amúgy egyébként Lukács Ervin nevét viseli, az egy másik, vagy Művészetek Palotája béli, vagy azt hiszem van akadémiai koncert, és igen, ehhez kapcsolódik, és ott a koncert egyik fele ismétlődik, és a másik fele új. Méghozzá egyébként úgy új, hogy Beethoven, tehát ez a Vigadós bérletünk, ez egy tulajdonképpen egy Beethoven bérlet, abban az értelemben, hogy minden koncerten fölcsendül egy-egy mű Beethoventől, de nem csak Beethovent hallhat a hallgató. Tehát ilyen értelemben egy picit próbáltunk ökonomikusabban tervezni, de ténylegesen egyébként az a munka mennyiség, amely most ránk vár, az nem kevés. Egyszerűs, mint egyébként azt rögtön hozzá is kell tennem, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy ideális, de ideális plafon, tehát ennél több már nem kell. Én nem is feltétlenül jó, sőt, talán majd ebből az idő előre haladtával inkább majd csökkenteni kell, de én most hiszek abban, hogy ennek az együttesnek most a következő lépcsőfokhoz az kell, hogy ezt a fajta terhelést kibírja.
De ha már itt a Lukács Ervin bérletről beszélt részletesen, ez volt ugye az a bérlet ebben az évadban, ahol magyar művek szerepeltek, és kortárs magyar művek. Most ez egészen más struktúrába került, de lesz kortárs magyar mű is, csak egy új bérletet kapott. Miért?
Hát azért, mert ez az az előbbi probléma, amelyről ezelőtt néhány perccel volt alkalmam beszélni, hogy a kortárs zene eladása, eladhatósága az egy állandó probléma. Pedig azt gondolom, hogy ebben az évadban egészen fantasztikus dolgokat játszottunk, igazi értékeket. Hagy említsem itt meg, mondjuk például első helyen Durkó Zsoltot, de Balassa Sándornak gyönyörű szép művét játszottuk, a Dubrovai Lászlót játszunk majd, most ezekben a napokban, amikor ez az interjú készül, játszunk egy művet Kocsár Miklóstól, olyan szerzőktől, akiktől egyébként az együttes alig-alig, vagy szinte semmit nem játszott az elmúlt, nem is csak 20 évben, hanem több mint 20 évben. De ezeknek a koncerteknek az eladhatósága problémás.
És akkor jazz kell mellé tenni, és akkor eladhatóbb lesz?
De ez nem ilyen egyszerű. Tehát én nem akartam a nehezen lenyelhető falat mellé egy könnyen csúszó dolgot rakni, és akkor majd könnyebben lehet lenyelni. Nem erről van szó. Itt egy tulajdonképpen annak a zenei érdekességnek a felismeréséről van szó az én esetemben, hogy a kortárs zene és a progresszív jazz nagyon-nagyon, hogy mondjam, közel áll most már egymáshoz. Tehát érdekes módon a jazz fejlődési pályája is ebbe az irányba kanyarodik, és tekintettel arra, hogy egyébként ez a ön által említett jövő évad béli bérletben csupa ifjú kortárs szerzőt fogunk játszani, akik pedig már gyakran anyanyelvi szinten beszélik egyébként a könnyű zenét, és azon belül egyébként a jazzt, ezért alig-alig van itt már szakadék. Tehát ez nagyon-nagyon közel áll egymáshoz ez a kettő, és azt gondolom, hogy pontosan azáltal, hogy egymás mellé tudjuk ezeket tenni, ezt úgy kell elképzelni, hogy eljátszunk egy-egy ifjú kortárs szerzőnek egy-egy opuszát, ami nem több 8-10 percnél, és utána a hallgatóság megfordul, és ugyanannak a helységnek egy másik sarkában ülő, ha éppen ülő, de az is lehet, hogy álló, fantasztikus jazz zenészek játékát hallgatja, amely ennek a kortárs műnek az ihletésére jön létre ott. tehát ami reflektál arra, amit hallunk. Úgyhogy ez egy ilyen kölcsönhatásos dramaturgia, és azt reméljük, hogy azokat a tehát pont nem azokat a pontokat akarjuk kiemelni, amitől ez a kettő, ez más, amitől elválik a kettő, hanem pontosan azokat az elemeket akarnám kiemelni, és erre kértem egyébként kiváló kollégáimat, jazz játszó kollégáimat, hogy azokat a pontokat próbálják bemutatni, amelyek össze tudják kötni ezt a két dolgot. Én utálom a szakadékokat, és imádom a hidakat az életben.
Ez a Várkert Bazárban lesz, ez a Gin Tonic sorozat, ez egy új helyszín, de mitől jó egy koncerthelyszín? Mert azért volt itt némi cserebere vagy váltás.
Hát attól jó egy koncerthelyszín, hogy a hallgatóság örömmel fogadja és hajlandó oda elmenni. Azt gondolom, hogy erre a koncerttípusra, amit mi ide most kitaláltunk, erre ez kiválóan alkalmas. És azt hiszem, hogy ezt a fajta, hogy két színpad van, hogy a hallgatóság forog. Ezen mi gondolkodunk egyébként, hogy esetleg forgó székeket rakunk be, és akkor tényleg csak így megpörgeti egy kicsit magát, és már hátra is fordult. Erre ez egy nem csak hogy ideális helyszín, de én ennél jobb helyszínt erre nem is igazán tudnék kigondolni. Már csak azért is, mert ez egy hosszúkás helység, úgyhogy tényleg úgy kell elképzelni, hogy a két szélén, a két oldalán lesz majd a két színpad.
Nyilván a Festetics palota meg más tekintetben alkalmas a Haydn művekre.
Hát annak az egy gyönyörű szép helyszín, én nem ismertem, amikor azt én eldöntöttem, hogy játszunk Haydnt, mert Haydnt kell, hogy játszunk, akkor kezdtünk el erre alkalmas helyszínt keresni, és én teljesen el lettem bűvölve. Ez egy gyönyörű szép kívülről, és gyönyörű szép palota, amelynek már ahogy belépünk is szép, a lépcsőháza is szép, olyan atmoszférája van, hogy tényleg az ember azt érezheti, hogy az megy föl ezen a álomszép lépcsőházban, mint hogyha egy korból kilépne és átlépne egy másikba, amelyben ott ül Haydn, és ott hallgatja őt Eszterházi herceg.
A műpában két bérletük lesz, ez a fősodor?
Én nem akarok ilyenfajta hangsúlyokat tenni, hogy nekünk az összes helyszín és az összes koncert és az összes fellépés egyformán fontos. Nyilván nekünk az otthonunk, a műpa, és azt gondoltam, hogy az úgy illő, hogy ott nekünk tényleg otthon kell lenni, és két bérlettel kell otthon lenni. Ez egy ilyen technikai információ a hallgatóság számára, de abban különbözik a két bérlet, hogy az egyik a hétnek mindig ugyanaz napjára került, mert az a tapasztalatunk, hogy vannak olyan hallgatók, akiknek ez a jobb, hogyha ezt ilyen módon tudják tervezni a koncert programjaikat, és van egy olyan bérlet, amelynek hétnek különböző napjaira esik. Ez egyébként azt gondolom e pillanatban, hogyha ez beválik, akkor ez hosszú távra is így hagyjuk. Már csak azért is, mert hogy nekünk van egy olyan számomra nagyon-nagyon fontos és meghatározó hagyományunk, hogy az évadunk szeptember 25-én kezdődik, és ugye ez a hétnek minden évben különböző napjaira esik.
Külön bérletet indít a Nemzeti Énekkar, és tulajdonképpen nem is az a kérdés, hogy miért, hanem hogy eddig miért nem.
Hát igen, ez egy jó kérdés. Nem tudok egyébként igazán jó választ adni a kérdésre. Valószínűleg így alakult. A Nemzeti Énekkar egy nagyon-nagyon érdekes szerepet tölt be most már hosszú-hosszú évek óta. Tekintettel arra, hogy igen-igen kevés hivatásos profi énekkar van az országban, ezért az egész ország olyan fajta koncert igényét, amely koncertek énekkart igényelnek, nagy mértékben ez az énekkar fed le. És az ő repertoárjuk és egész tevékenységük és egész működésük tulajdonképpen erre lett kitalálva, és erre állt be. Amikor az együttes élén egy változás történt, és ezelőtt hiszem két évvel Somos Csaba átvette az énekkar irányítását, akkor ő, én azt gondolom, rendkívül helyesen egyébként, nyilvánvalóan ezt az alap tevékenységi kört tiszteletben tartva, de egy olyan fajta fejlődési pályát rajzolt föl, amelyben az énekar önállóságát kívánja erősíteni, és nem csak megjelenésében, hanem tevékenységében is.
De az önállóságát, vagy a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral való együttműködését is?
A Nemzeti Filharmonikusokkal hajdanán, amíg AHZ-nak hívták, addig az AHZ-val való együttműködés tekintetében nem volt soha gond vagy probléma. Természetesen az AHZ mindig előjogokkal bírt az énekar naptárát illetően. Én inkább arra céloznék, hogy a Nemzeti Énekar szinte alig-alig énekelt az elmúlt években a kapella programot, ami pedig egy kórus szakmai fejlődéséhez elengedhetetlenül kell. Ebben a kérdésben rendkívül határozott és elhivatott Csaba, amit én teljes mértékben kívánok támogatni. Én is ebben hiszek, hogy egy énekar attól tud igazán fejlődni, hogyha egyedül énekel, a kapella énekel. És akkor persze ismét ugyanahhoz a problémához jutunk, hogy lehet azt ugye eladni. Egy a kapella program nem adható el olyan egyszerűen. És erre volt ez a nagyon jó ötlete Csabának, hogy olyan programot állít össze, ami részben a kapella vagy kis együttes által kísért, vagy például ezelőtt néhány héttel egy egészen fantasztikus hangversenyt adott a kórus, ahol egy olyan mű hangzott el, ami tulajdonképpen egy fagott verseny, egy száz szóló fagott, amelyet nem egy zenekar kísér, hanem az énekkar. Tehát ilyen egészen érdekes dolgokat is elő tud bányászni. Ennek ellenére a kérdésben benne rejlő kis szemrehányás amúgy jogos, mert tényleg illő lett volna már sok-sok éve, hogy az énekarnak önálló bérlete legyen. Most én egyszerűen csak örülök, hogy akkor mostantól majd már van.
Természetesen sokat dolgozik majd az együttessel, például a Haydn sorozatot azt végig ön vezényli, de ez mindig érdekelt, hogy mitől függ, hogy egy karmester mit tart meg magának, vagy mit vezényelő az évadban.
Hát a Haydn ciklust illetően nem biztos, hogy ez örökké így lesz. Tehát én azt remélem, hogy a Haydn ciklus tovább fog, sok éven át fog majd folytatódni. Nem biztos, hogy az lesz a jó, hogyha arra én egyedül rá telepszem. De mivel ez egy új vállalkozás, ezért úgy érzem, hogy úgy illő, hogy először én nekem kell a bőrömet a vásárra vinnem, és aztán utána meglátjuk, van olyan terv egyébként az agyamban, hogy erre sok karmestert hívok majd, vagy olyan tervem is van, hogy majd egy karmester, de az nem én. De most az első évben az alaphangot úgy gondoltam, hogy az a jó, ha én adom meg.
De hogyha most már itt szó esett a karmesteri dolgokról, akkor beszéljünk egy kicsit a vendégekről. Itt van például Bertrand de Billy, aki most dolgozott ebben az évadban is az együttessel, és ő nyitja a kocsis bérletet a Műpában. Mitől függ az, hogy éppen milyen típusú karmesterre van szüksége az együttesnek, vagy hogy kivel tudnak jól együtt dolgozni? Vannak állandó visszatérők?
Bertrand de Billy ebben az évadban volt nálunk, és bár egyszer már dolgozott az együttessel, csak az nem az együttes önálló bérletében volt egy hangverseny. Ebben az évadban elhangzott hangverseny annyira jó volt, és az együttes teljesen odáig volt tőle, egyébként én is bennültem a próbáin, hogy én akkor ott rögtön már ezt elkezdtem előkészíteni, hogy ő ebbe az év, a most következő évadba is jöjjön hozzánk. Sőt, valami fajta állandó kapcsolatról is tárgyalgatunk, ez nem megy egyszerűen. És hát igen, a kérdés olyan szempontból is jó, hogy igyekszem picit olyan szemmel nézni a egyébként kiválóbbnál kiválóbb karmester kollégákat, hogy ki az, aki én legalábbis úgy látom, hogy ebben a pillanatban jó ennek az együttesnek. Nyilván most nem akarok konkrét nevet mondani, de például van nekem egy kedvenc karmesterem, egy külföldön élő magyar karmester, de egészen kiváló, nagyon-nagyon keveset jár haza, és én őt imádom, és őt biztos, hogy hívnám is, de ő egy annyira más, ő kint diplomázott, és annyira más iskolát folytat, annyira más karmesteri iskolának a képviselője, hogy azt gondolom, hogy ebben a pillanatban még lehet, hogy több zavart okozna az együttesben, mint amennyi haszna lenne. Úgyhogy ilyen szempontból őt például még most nem hívtam. De remélem, hogy hamarosan elérkezünk odáig, hogy hívhassuk.
Várta István cselló művész lesz az évad, rezines művésze, jól mondom, igen. Ez mit jelent?
Ez külföldön egy abszolút bevett szokás, annyi, hogy ő többször jön hozzánk az évadban, és több koncertünkön fog fellépni, és egy kicsit egy évig a magunkénak tudhatjuk.
Most letelt egy elszév, ugye Bartókra mondta, hogy egy évig nem játsszák, de a következő évad programjában már mintha lenne Bartók.
Igen, óvatosan, azért én ebben még mindig óvatos lennék, de elkezdjük játszani, igen, elkezdünk játszani Bartókot, hiszen nekem azért ez egy mindenféle szempontból egy ilyen önmegtartóztató egy év volt, nem is igazán emlékszem, hogy az utóbbi 25 évben azóta, hogy én karmesterként élem az életemet, lett volna olyan évad, hogy ennyire kevés Bartókot vezényeltem volna, de szép lassan elkezdünk játszani Bartókot. Nem is akarom egyébként titkolni, hogy Bartók az a szerző, akit egy ideig biztos, hogy nem engedek át vendégnek. Tehát azt én akarom csinálni.
Minden évben van ifjúsági bérletük, 3 koncert, illetve különböző kamaraformációkban járnak iskolákba is. De nem lenne érdemes mégiscsak többet áldozni a lendő közönség kinevelésére?
De.
De a következő évadban is csak 3 koncertjük van, ha jól láttam, egy ifjúsági bérlet.
Igen. Mit mondjak? Hát itt azért van egy felhasználható munkaidő, egy felhasználható kapacitás.
No, de akkor nyilván nem kell győzködnöm arról, hogy ez mennyire fontos.
Nem kell győzködni. Ideális egyébként az lenne, hogy ne kelljen erre új programokat tanulni. A betanulás az, ami nagyon időigényes, és emiatt egyébként drága, hogy ne kelljen betanulni, hanem a nagy bérletek koncertjeiből tudnánk összeállítani olyan ciklusokat, amelyeket az ifjúságnak játszunk. Amikor én a próbatermi vendégség átalakításának lehetőségéről egy pár szót mondtam, akkor kicsit ez az a csapás irány, amin majd el kell induljunk. Ebben az évben, most szeptemberben kezdődő évadban ez még nem így lesz.
2 percünk van még körülbelül az adásidőből, úgyhogy egy picit beszéljünk erről a Zenekari Akadémiáról, amit decemberben indítottak, és kimondottan az ország minden felsőoktatási intézményéből jött diákok számára egy egyhetes zenekari zenészképzést tartottak. Ennek lehet folytatása?
Ennek kell, hogy legyen folytatása. Nem egyszerű a helyzet, mert a felsőoktatási intézmények hallgatói olyan merev órahálóban kell éljék az életüket, amiből őket kiszakítani a tanévben nem egyszerű. Ehhez nagyon sok empátia és nagyon sok segítség kell az adott oktatási intézmény vezetőitől, és azért őket nem akarjuk állandóan ilyen helyzetbe hozni. Előkészület alatt áll, de még nincs bátorságom kész tényként ígérni, mert hát ha nem teljesen így lesz, de előkészület alatt áll, hogy most nyáron is lesz egy ilyen hét, és hát egyre erősebb bennem az a meggyőződés, hogy egyébként ennek az ideális formája az egy posztgraduális képzés, tehát már a felsőoktatási intézmény diplomája utáni 1-2 év, ami nem csak egy-egy hétről szól, hanem egy-egy évről. Ahogy ez például van egyébként Berlinben is, vagy az én nagy példaképemben Amerikában a New World Symphony-nál is.
Most jött haza az együttes Spanyolországból, de mi a helyzet a külföldi turnékkal? Vagy mennyire fontos hangsúlyos a nemzeti filharmonikusok esetében az, hogy külföldön is megmutassák magukat?
Ez rendkívül fontos. Egyébként ez egy hangsúlyos elvárás is, amelyet támaszt velünk szemben, ami fenntartunk. ez is egy, ha az előbb azt a hasonlatot használtam, ugye, hogy ez egy olyan, mint egy óceán járóhajó, nehezen fordul, ehhez is idő kell. Azok az impresszáriók, akikkel érdemes dolgozni, azok 4-5 évre előre szoktak tervezni. Ezzel együtt is jó híreim vannak, hogy már a most szeptemberben kezdődő évadban is azért egy-két helyre eljutunk. Nekem személyesen is óriási öröm, hogy egy svájci turnénk is lesz, amelynek az egyik állomása éppen egyébként Zürichben lesz, ahol játszunk majd a Tonhalléban, és aztán az azutáni évadban már egészen kiváló, és hát nem is kevés felkérésünk van Németországtól, Észak-Amerikán át, Dél-Amerikába, Kínába, Japánba, és Európa, Angliába, de hát ehhez azért idő kell, ezt újra kell építsük.
Köszönöm a beszélgetést, Hama Zsolt karmestert, a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatóját hallották. Én Seres Gerda vagyok, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.